Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Újabb védőszentet kapnak az iskolák, diákok és tanárok. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Vatikánban. Az oktatás világának jubileumát október 27-e és november 1-e között rendezik meg Rómában a Remény csillagképei mottóval. Több mint 20 000 embert várnak Rómába a világ minden tájáról, a katolikus nevelési közösségek képviseletében, akik a köznevelésben, az egyetemi oktatásban, a technikai és szakmai képzésben tevékenykednek. Diákok, tanárok, adminisztratív munkatársak, továbbá a főbb oktatási szövetségek, nevelési hálózatok és nemzetközi szervezetek képviselőit. Bejelentették, hogy a Szent Atya külön dokumentumot ad ki a katolikus nevelésről, és Szent John Henry Newman társvédőszent lesz, Aquinói Szent Tamás mellett, akit még 13. Leó pápa nevezett ki 1880-ban a katolikus iskolák és egyetemek védőszentjévé. José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa kiemelte: arra kérem az összes nevelési közösséget, hogy nyisson új korszakot, mely a fiatal nemzedékek szívéhez szól, és újra összekapcsolja a tudásátadást az értelemkereséssel, a kompetenciát a felelősséggel, a hitet az élettel. Az oktatás a béke új neve. A reményt a jelen és a jövő térképére rajzolja, hangzott el. Minden idők legnagyobb békemenete nem csak a kormánypárti szavazókat erősítette meg, hanem a közhangulatot is a Fidesz javára billentette, közölte a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek adott pénteken megjelent interjúban. A szakértő szerint a hatalmas tömeg egyértelmű üzenetet küldött. A kormánypárt békepárti politikáját tömegek támogatják, miközben az ellenzék élén a Tisza párttal továbbra sem tud világos alternatívát kínálni. Kiszelli Zoltán kijelentette: minden idők legnagyobb békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját. Kiemelte: a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza párt elnöke. Egy csoda történt 1956-ban, október 23-án. A forradalom és szabadságharc a 20. század egyik legtiszteletre méltóbb eseménye volt, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Tiszalúcon az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. Koncz Zsófia kiemelte: egy egész birodalommal szemben lépett fel a magyar nép október 23-án, amikor mindenki egyként lépett oda és állt ki a magyar szabadságért. Egy egész nép elégelte meg akkor azt, hogy egy birodalom akarta ráerőltetni az akaratát az emberekre, tette hozzá. Most olyan időket élünk, amikor a közös nemzeti sorsunk a saját kezünkben van. Amikor rajtunk múlik, megőrizzük, majd gyarapítjuk-e a nehezebb időkben a templomot és az iskolát megőrző református őseink hagyatékát, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Szatmár Németi Református Gimnázium magyar kormány támogatás segítségével felújított és kibővített épületének átadásán a Parciumi nagyvárosban. A helyi református templomban megtartott eseményen Gulyás Gergely beszédében kiemelten fontosnak nevezte az egyházi és oktatási intézmények küldetését a hit és a magyarság megőrzésében és megerősítésében egy olyan közegben, mint a mai Európa. Végül az időjárásról. A délnyugati déli tájakon az esti órákban megszűnik a csapadék, és a felhőzet is mindenütt csökken. Nagy területen kiderül az ég, a délnyugati déli ország részben párássá válhat a levegő, kör is képződhet, hajnaltól nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, mindenütt veszít erejéből a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 13 és 18 fok között alakul, az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Egyháza médiában, Média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Újember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Újember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Újembert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a mai alkalommal dr. Bartók Béla történésszel megvizsgáljuk, mi a zendülés, lázadás, szabadságharc, háború szavak közötti különbség, és beszélgetünk a forradalom szó jelentéséről, eredetéről is. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban az 1956-os forradalmi szabadságharc 65. évfordulóján. Ünnepi adásra érkezett most a stúdiónkba, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Nyelvművelő műsor révén ilyen szemmel fogjuk nézni most ezt az ünnepet, ezt az emléknapot. Induljunk a fogalommagyarázatokkal. Ne csapjunk rögtön a lovak közé a forradalom szóval, mert hozott nekünk más szavakat is. Melyek ezek?
Igen, elég sok zavar volt valóban ezzel a kifejezéssel kapcsolatban az elmúlt 65 évben, de legalább 60 éven keresztül. Hát talán annyi sem, mert 1990-től azért van egy hivatalos elnevezés az eseményeknek, de valóban zavaros volt a megítélés az eseményeknek, mindenkinek másfajta képe volt az 1956-os forradalomról. Az a véleményem, hogy ahhoz, hogy megértsük egymást és eszmét tudjunk cserélni egy-egy történelmi eseményről, akkor a fogalmakkal tisztában kell lenni, és ugyanazokat a fogalmakat használjuk, vagy idegen szavakat használjuk, akkor az mindenfélnek ugyanazt kell, hogy jelentse. Tehát, hogyha forradalomról beszélünk egy vitában, vagy bármilyen más előadáson, akkor jó, hogyha a hallgatók vagy a partnerek is tudják, hogy mire gondolunk, és ugyanazt az eseményt takarják ezek a szavak. Ezeknek a politikai megmozdulásoknak különböző fokozata van, és a magyar nyelvben olyan mértékben, hogy milyen hosszú ideig tartanak ezek a megmozdulások, tömeges megmozdulások, mennyire erőszakosak, mennyien vesznek benne részt, különböző fokozatai vannak ezeknek a úgymond utcai vagy nyilvános felvonulásoknak vagy eseményeknek.
Milyen szavak?
Talán a zavargásokat szoktuk elsősorban használni, amely teljesen spontán, szervezetlen módon törnek ki, ösztönösen, viszonylag rövid ideig tartanak, és az erőszak is eléggé korlátozott, van benne rombolás, gyújtogatás, néhány napig tarthat ez az esemény. Egy zendülés az már talán kiterjedtebb, lehet, hogy több városra is kiterjed. Zavargás legfeljebb egy-egy városra jellemző. Észak-Amerikában voltak az afroamerikai polgárjogi küzdelme idején ilyen összetűzések 1950-es, 60-as években. A zendülés már talán több városra terjed ki, ugyanúgy utcai erőszakkal párosulhat. A következő már a lázadás, ami már fegyveres, kimondottan valamennyire szervezett akciót is jelenthet. Nem biztos, hogy átfogóan szervezett, tehát egész országra kiterjedően, de egy településen vagy egy kisebb területen valami szervezés vagy tervezés van mögötte. Ehhez szokták még kapcsolni az államcsínyeket, meg a puccsokat, amelyek inkább katonai akciók, de általában a fegyveres testületek hajtanak végre államcsínt, katonai alakulatok, vagy ilyen belbiztonsági alakulatok. Annyi a különbség, hogy az államcsíny az egy francia eredetű szó, Coup d'État-nak hívják franciául, a puccs az meg inkább németes, de ugyanazt takarja, és nem a civil lakosság vesz benne részt, hanem még egyszer mondom, inkább egyenruhások. A felkelés, ez az, ami már esetleg az 1956-os eseményeket is vitatárgyává teheti, az már egészen más, mint a forradalom. Ha a forradalom is kitérünk most már ezek után, akkor a legkiterjedtebb, legszéleskörűbb ilyen tömeges, erőszakos eseménynek nevezünk, akkor azt lehet mondani, hogy ehhez képest a felkelés szintén nagyobb tömegeket érint, sokkal többen vesznek benne részt, nagyobb területen, esetleg országos kiterjedésű is lehet, de nem annyira totális, nem mindenre kiterjedő változásokat akar, mint a forradalom. A forradalomnak, hogyha ezt tartjuk itt a kollektív erőszak legtotálisabb formájának, akkor azt mondhatjuk, hogy ez tényleg gyökeres változásokat akar elérni a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális téren. Tehát tényleg egy nagyszabású, mindent felforgató vagy átforgató megmozdulásról van szó.
Hogyha itt a magyar történelmet nézzük, akkor tudunk egy-egy példát hozni ezekre a szavakra?
Igen, Habsburg ellenes megmozdulásaink, ha úgy tetszik, és csak a kora újkorra beszélünk, akkor ugye vannak felkeléseink, és akkor mi nem beszéltünk a szabadságharcról, ugye, ami 1956 kapcsán szintén aktuális kifejezés. Érdekes, hogy ugye akkor 1500-1600-as években egészen Rákóczig bezárólag utólag kezdték használni a szabadságharc kifejezést. Például az erdélyi fejedelmeknek a habsburgellenes küzdelmeit, mondjuk Bocska Istvánnak, hogy ezt a legendás hajdú felkelését, már utóbbi évtizedben megkérdőjelezték, nem igazán szabadságharcnak, inkább felkelésnek tartják, mert egy viszonylag elszigetelt és hatásában vagy céljaiban is egy korlátozott fegyveres megmozdulás volt. De valóban, és 1848-49 az, ami nevében is párhuzamba állítható 1956-tal, hiszen a történelmi tudományban, meg a nemzeti ünnepek sorában is azt mondjuk, hogy március 15-e is a forradalom és a szabadságharc ünnepe, és október 23 is forradalom és szabadságharc ünnepe. Ez sem két ugye azonos fogalom. A forradalom az inkább belső, belpolitikai változás, szabadságharcot pedig akkor szoktunk emlegetni, amikor a forradalmárok kénytelenek külső támadással szemben megvédeni a kiharcolt eredményeket. Ugye, amikor megindul a horvát támadás Jelasics vezetésével 1848-ban, utána Windischgrätz meg Hajnó vezetésével, az már a szabadságharc eseményei. Nem zárul le a forradalom, csak a forradalom mellett még szabadságharcot is kell vívni. Ugye így van 56-ban is, ugye 23-án hatalmas tömegtüntetések vannak, addig, amíg a szovjet csapatok be nem avatkoznak, és a tankok meg nem jelennek Budapest utcán, vagy a vidéki városokban, addig gyakorlatilag ez egy ilyen teljesen belső ügy. Amikor beavatkoznak a szovjet csapatok, akkor onnantól kezdve ez már szabadságharc. És még van egy utolsó fogalom, a polgárháború. Az meg szintén a forradalmak hatására szokott kialakulni, hogy amikor szintén belső konfliktus, amikor egy ország különböző politikai erői fegyveres harcot vívnak egymással. Tehát ha így nézzük, 1848-49-ben igazából nem volt polgárháború, tehát minimális volt azoknak a magyaroknak a száma, akik az osztrák oldalon harcoltak. Viszont 56-ban sokkal súlyosabb a helyzet. Ugye tudunk az ávósokról, meg katonatisztekről, rendőrtisztekről, akik végig a szovjet csapatok oldalán álltak. Tehát gyakorlatilag 1956-ban akkor volt forradalom is, volt polgárháborús helyzet is, meg volt még szabadságharc is ugye a szovjet intervencióval szemben.
Hogyha ma megkérdeznénk az utca emberét, tudnának-e különbséget tenni ezek között a szavak között, vagy mennyire van zavar az emberek fejében? Mit gondol erről?
Szerintem elég nagy zavar van. Nem tudom, hogy 60 vagy 70 fölöttinek kell lenni ahhoz, hogy az ellenforradalom szó még eszébe jusson sokaknak. Mondjuk a forradalom kifejezést tiltották, meg megszólták legalább 35 éven keresztül, 1956 után, nem vették jó néven semmilyen szinten, és biztos, hogy valamiféle figyelmeztetést vont ez maga után, akár iskolában, akár munkahelyen. Az ellenforradalom volt ugye erre az eseményre a kötelező elnevezés a párt részéről, vagy párt parancsára. Most meg lehet, hogy az idősebb emberekbe talán sokabban még beleívódott ez a hamis kifejezés az elmúlt 65 évben akkor. Tudják már, meg talán látják is, hogy belátták az elmúlt 30 évben, hogy ez tényleg forradalom volt, viszont nyelvbotlásként vagy más esetben még elhangzik egyszer-egyszer az ellenforradalom elnevezés. Az meg másik kérdés, hogy a politikai közbeszéd, vagy a parlamentben is egyszer-egyszer használja valaki az ellenforradalom elnevezést, az meg napokig tartó vitát szokott okozni általában.
Mit jelent pontosan, mi a különbség a forradalom szó és az ellenforradalom szó között?
Ez is egy jó kérdés, ez amióta van forradalom, azóta van ellenforradalom is, és hát nem is tudom, talán klasszikus esetre a nagy francia forradalommal kellene kezdeni, ugye, amely 1789-től nagyon radikális intézkedéseket vezet be, és nagyon sok vesztese volt ennek a forradalomnak, főleg a vagyonosabb rétegek körében, a főnemesek egy része, a főpapok, papság és a papság nagy része is hátrányos helyzetbe került, és elutasították a forradalomnak a drasztikus, brutális, nagyon radikális intézkedéseit, rendeleteit, főleg a vagyonuk elkobzását, és ebből következők, ők szembeszálltak ezekkel az intézkedésekkel, és ők lettek az ellenforradalmárok. Tehát akik elutasítják ezeket a nagyon erőszakos, gyors változásokat, és ezt hangoztatják is, vagy esetleg még fegyvert is fognak ennek érdekében, azok ellenforradalmárok. Van, aki elvi ellenforradalmár, vagy én eszmei ellenforradalmár, van, aki meg képes ezért a vérét is, az életét is feláldozni, hogy megvédje a régi rendszert, a régi életformát, a régi értékeket. 1848-49 után van ellenforradalom. Tehát amit az osztrákok bevezetnek, ugye a Hajnau bosszúja után, 1849-től mondjuk 61-ig biztos, vagy 60-ig biztos ellenforradalmi rendszer van. Aztán ugye a Horthy rendszert is hívják ennek. 1918-ban forradalom van, 19-ben diktatúra, de utána ugye elkezdődik a visszarendeződés, vagy legalábbis ugye a visszaállítása a jogfolytonosságnak, és ugye ellenforradalomnak nevezik ezt. Ők maguk is, a rendszernek a vezető is, akár Bethlen István, akár Teleki Pál is használták a saját politikai rendszerük az ellenforradalom elnevezést. Ez nem volt akkor pejoratív, meg nem volt szégyenivaló számukra. Ez egy másik kérdés, hogy lett ebből 56 után ellenforradalom. Ez már teljesen hamis elnevezés, ugyanis, mert később ugye a Magyar Szocialista Munkáspárt, Kádár kormány 45-től 56-ig terjedő időszakot minden negatívumával együtt, ugye sztálinizmussal, meg a diktatúrával, a terror együtt forradalomnak minősíti, ezzel teljesen lejáratják ezt a kifejezést. A forradalomban nem jár együtt ez a totális diktatúra, amit ugye ők egy kalap alá vettek, és mivel 56-ban ugye ezt utasítják el a munkások, diákok, a forradalmárok, ezért úgy állították be, hogy aki szembeszáll az előző évtizedeknek a mindenfajta változásával, és a kommunista pártnak az egyeduralmával is, az csak ellenforradalmár lehet. Tehát a marxisták nagyon leszűkítették a forradalom kifejezést, kisajátították, ellopták, meghamisították, és hazudtak az egész eseményt, illetően évtizedeken keresztül. Sokkal inkább a Kádár rendszer volt ellenforradalom, ahogy már kifejtettem itt a rádióban is néhányszor, hogy pont az volt az ellenforradalom, amit ugye a Kádár rendszer csinált 56-tól, mondjuk 62-ig. Ugye amikor még az emlékét is ki akarták törölni ennek a néhány hétnek az embereknek az emlékezetéből. Ugye megbélyegezték a résztvevőket, elítélték őket, kivégezték, százszámra őket, börtönbüntetést kaptak. Ez ugyanolyan megtollás volt, mint a Bach rendszer 1849 után. Tehát a Kádár rendszer első évei ellenforradalmi jelleget mutatnak, hogyha úgy tekintjük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk ünnepi adásunkat dr. Bartók Béla történésszel, akivel az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó szavakat járjuk körbe.
Eszembe jutott még egy szó, hogyha említette, hogy markáns különbségek vannak ezek között a szavak között, hogy zendülés, zavargás, polgárháború, forradalom. Mi a helyzet a háborúval?
Igen.
Hiszen sok ember, ha bármilyen harcról hall, akkor azt mondja, az háború.
Igen, sőt, hogy még jobban kicsit összezavarjam a hallgatókat, még van egy elmélet is, hogy 1956-ban háborús viszonyok is voltak, hiszen a szovjet hadsereg a magyar hadsereg egy részével vívott harcot. Tehát két szocialista ország, két kommunista ország hadüzenet nélküli háborút vív, tudunk róla, ugye, hogy hasonló nehéz fegyverekkel, tankokkal lövik egymást a forradalmároknak a katonái, meg a szovjet csapatoknak az alakulatai. De ez talán túlzás, mert ugye a háborúnak nemzetközi jog szempontjából sokkal szigorúbb a megítélése, vagy pontosabbak a jellemzői. Inkább a forradalom, vagy a felkelés az, ami szerintem mind a mai napig legjobban jellemzi az 56-os eseményeket. Van olyan külföldi tanulmány, ahol csak felkelésként Aufstand, vagy ugye Uprisingnak nevezik, ugye németül, meg angolul ezeket az eseményeket, nálunk ugye Revolution, vagyis forradalom is. Ebben van nagy adag büszkeség is, azt hiszem.
És hogyha már az idegen szavaknál járunk, akkor egy kicsit nyelvészkedjünk, hiszen nyelvművelő műsorban beszélgetünk. Szorítkozunk most a forradalom szóra. Milyen eredete van, mit tudunk róla?
Nyelvújítás korabeli kifejezés. Azt mondják a kutatók, hogy valószínűleg Kazinczy Ferencnek a nevéhez származik, és hogyha tényleg belemegyünk nyelvtanilag a szónak a szerkezetébe, akkor azt lehet mondani, hogy a for igéből keletkezik a dalom névszóképzővel, mint a fájdalom, vagy a birodalom esetleg, de ugye ennek a dalomnak van egy delem párja is. Ez a képző használat, ez kimond 1810-es, 20-as évekre volt elsősorban jellemző. Tehát a szótő a for, illetve a forrong, mint például a víz, és ugye ebből keletkezik a nagyon hasonló forrongás szavunk is. Egyébként maga forradalom szóból is további szavakat tudunk képezni, forradalmi, forradalmár, forradalmasít, ezek a származék szavai, de nekem az a gyanúm, hogy Berzsenyi Dánielnek a Magyarokhoz című második ódája nagyon fontos ebben a tekintetben, hiszen úgy kezdődik, hogy for a világ bús tengere, ó magyar. Nagyon jó kapcsolatban volt Kazincivel. Ez a világnak a forrása az 1810-es évek, a francia forradalom, pontosabban napóleoni háborúknak az időszakára utal. Ugye amikor Európa szerte a francia megszállás ellen is, akár Itáliában, Spanyolországban is, vagy német fejedelmségben is fegyveres felkelések robbantak ki elsősorban. Nem tudom megállni, hogy a Bush jelzőre se térjek ki, ugye ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a reformkorban, a nyelvújítás korában, mint a himnuszban is, a Kölcsey Ferencnél a Nyögte Mátyás Bush hadát Bécsnek büszke várva, vagy Adinál is a Bush jelzőnek egészen más értelme volt, mint most. Tehát nem a szomorú, nyomott vagy szenvedő értelemben, hanem a dühös, haragos értelemben használták. Tehát a forra világ bús tengere, ó magyar, azt jelentette Berzsenyi, forra világ dühös, haragos tengere. Tehát tényleg, minthogy valami természeti katasztrófa lenne, ilyen kozmikussá nagyítja Berzsenyi ezt az egész eseményt, és biztos vagyok benne, hogy ez hatott Kazincére, amikor kitalálta ezt a kifejezést, ami egyébként a latin revolúciónak a szószerinti fordítása.
Igen, pontosan erre szerettem volna még kitérni, hogy beszéljünk erről a latin jelentésről is.
Igen, Kazinczy biztos bajba volt, mert maga a revolúció az visszafordítást, visszaforgatást jelent, és így ez így nem tűnt számára érdekesnek, vagy nem tűnt elég kifejezőnek, de nem adta vissza ennek a politikai mozgalomnak ezt a átfogó, erőszakos jellegét. Talán a forró vízhez, vagy a forró olajhoz társíthatta ezt az elnevezést. Mindenesetre a revolúció, tehát ez egy latin kifejezés, az, hogy visszafordulás, az nagyon érdekes logikai játékot enged meg nekünk. Hát latinul a revolvere, revolutum, ez visszafordít, visszagördít igéből, vagy ha a revolver, a forgópisztolynak az elnevezése, és ugye erre a szótőre megy vissza. Politikai értelemben tehát ugye ezt a mozgalmat, a forradalmat értjük, csillagászat értelemben viszont keringés. Keringés, mégpedig, ugye azt szoktuk mondani, hogy a föld mozgása a nap körül. Ugye, úgy mondjuk, hogy a föld kering a nap körül, viszont forog a saját tengere körül, a forgás viszont a rotáció latinul. Ha úgy tetszik, tehát a föld pályáját jelölték a csillagászok revolúció elnevezéssel, és egyébként Kopernikusztól származik az elnevezés, 1543-ban Der Revolutionibus Orbium Coelestium című műve volt az, ami ezt a szót, ezt a kifejezést felelevenítette, és 1688-ban Angliában adtak ennek politikai társadalmi jelentést. Ezt a Németországban használt latin, vagy német birodalomban használt latin kifejezést aztán átveszik Angliába, és innentől kezdve alkalmazzák politikai társadalmi eseményekre. Az úgynevezett dicsőséges forradalomban. Na és itt van benne logikai érdekesség, hogy az angolok számára ők politikailag is visszafordulásra gondoltak. Az angol ugye, forradalmi 1640-ben kezdődik, vagy bárminek is nevezik az angolok, tulajdonképpen azt jelentette, hogy az angol társadalom visszatér, visszafordul az ősi alkotmányához. És úgy gondolták, hogy a néptől elfordul az állam, meg az államszervezet, zsarnoksággá válik, és 1956-ra is gondoltunk, és vissza kell fordítani az államszervezetet, az államot a társadalom szolgálatához. Tehát, hogyha logikailag is értelmezzük, akkor tulajdonképpen ez az értelme. Akár az angol abszolutizmusról van szó, akár a szovjet sztálinizmusról van szó, tehát a társadalom megpróbálja erőszakkal visszafordítani, vagy visszaállítani a politikai rendszert a saját érdekeinek a szolgálatába.
Ha már említettem az adásban az utcaembere kifejezést, biztos vagyok benne, hogy ha a forradalom és szabadságharc szót valaki meghallja, akkor vagy 1956-ra gondol, vagy 1848-49-re, de legtöbben 56-ra. Milyen szavak váltak szimbólummá? Milyen szavak bírnak szimbolikus jelentése? Hiszen, ha beszélünk erről, hogy 1956, kimondom ezt a szót, és ez is már egy szimbólum. De vannak még ilyen szavak, én azt gondolom.
Tucatnyi ilyen kifejezés van, de maga az, hogy 56, 56-os, szerintem már ez is egy fogalom. Ugye 1956 nem csak számjegy, hanem 56, amikor ezt mondjuk, akkor nem 1556-ra gondolunk, nem 1756-ra gondolunk, hanem kimondottan erre a 20. századi eseményre. Ugye ebbe benne van ez a néhány hét, néhány lázas, meg reményteli időszak a csalódásával együtt, meg a veszteségével együtt, és ugye ebből képezik aztán az 56-os szavunkat szintén képzővel, ami azokra a személyekre vonatkozik, akik részt vettek a forradalomban. Tehát érdekes módon ugye a forradalomnak a leverőire, vagy a Kádár rendszernek a kiszolgáira nem alkalmazzák ezt a kifejezést. 56-os az, aki részt vesz a forradalomban, ugye vagy a fegyveres harcokban, vagy a politikai küzdelmekben, akár Budapesten, akár vidéken. Tehát tulajdonképpen a számjegy válik fogalommá, mint az a mondás is, hogy nem engedünk a 48-ból.
Igen.
Tehát a 48 is ugye szintén egy érdekes nyelvi kifejezés, még gazdagabb a tartalma. Ez meg 1848, azon belül nem is március 15-ét, hanem az áprilisi törvényeket jelentette. Ugye ez volt az első ilyen jól körülhatárolható alkotmánya a magyar nemzetnek. És ugye amikor ezt hangoztatták 1850-es, 60-as években a kiegyezésig a magyar politikusok, akkor azt jelentett, hogy ragaszkodunk az 1848-ban kiharcolt, elért engedményekhez, reformokhoz, és nem fogunk kevesebbet követelni, és nem érjük be kevesebbel. Egyébként valamennyire visszalépés történt a kiegyezésben 48-hoz képest. 56, azt, hogy nem megedünk 56-ból, ezt nem szoktuk használni.
Igen. Hogyha igen, visszatérünk az október 23-ához, ez az ünnepünkhöz, milyen szavak jutnak még eszébe, amelyekről akkor esetleg egy következő adásban is beszélhetnénk. Ilyenekre gondolok, mint akár a korvinköz, vagy például az ávós kifejezés is, amit már említett az adásban többször is.
Igen, vannak betűszók, ugye MEFESZ, az ÁVÓ, vagy az AVH, vagy a DISZ. Tehát ugye ezek különböző politikai szervezeteket, testületeket jelölnek, meg vannak orosz eredetű jövevényszavaink. Nagyon érdekes az is, hogy régi értelmező kézi szótárban még ezek benne vannak, meg helyesírási szótárban. Ha veszünk el 1980-as évekből nem tudom hányadik kiadását a magyar helyesírási szabályzatnak, megdöbbenünk, hogy van még benne munkaverseny, meg szocialista brigád és hasonló olyan szavak, amelyek már teljesen kimentek a divatból. Ha néznénk egy még korábbit, 1950-es évekből, akkor meg kimondottan orosz eredetű jövevényszavakkal találkoznánk, mint a kulák vagy a kolhoz. De most nem akarok ebbe nagyon belemenni, talán máskor kell ezt részletesebben kifejteni. De ezek a szavak akkor, meg azt a hanovista, éveken keresztül forgalomban voltak, és előbb-utóbb mindenkinek meg kellett ezeket ismerni, el kellett fogadni, de akár az elvtárs kifejezést is, amely ugye egy magyar összetett szó, de ez is évtizedeken keresztül még használatban volt a közéletben.
Köszönöm szépen a gondolatait, és hogy méltó módon megemlékezhettünk az október 23-ai ünnepen. Egy hét múlva várom vissza ugyanebben az időben, ugyanebben az adásban, és folytatjuk ezekkel a gondolatokkal, amikben már egy kicsit így bele is kezdtünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Bartók Béla történészt hallották. Adásunkat szerdán 14 és 15 óra között megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este Csukás István, Mirmóra Kandúr című meséjének 8. részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
A léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévett napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magában a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillári. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón. Valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólította. Nézd csak, Mirmur, a napsugár. Szárnya nincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Mondta Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegett a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak foghegyről vetette oda, hogy ez léggömb, minden gyerek tudja, és azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön. A léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és elhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz. Ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körülötte, mindenképpen segíteni akart. Nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan! Kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak. Ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte. Igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott.
Jaj, hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani.
Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz, csodák csodája, elkezdett emelkedni. A kis csocsi borzasztó izgatott lett.
Repülünk, suttogta, repülünk, mint a légy.
Mirmúr bólintott, és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek. Ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillantgatott lefele. Megnézte a szőnyeget, az ágyat, a széket, s a világtartót. Csodálatos volt ilyen magasban látni őket. Közben Mirmúr kutató pillantásokkal nézett körbe a szekrény tetején, a legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá tette, szárnyába betakarózott. Mirmúr, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmúr ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmúrt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba.
Most megnézem a csillárt, gondolta magában.
De aztán eszébe jutott Mirmúr, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel, lábbal, meg kiabál, hogy
ó, gyere vissza!
Igen ám, de hogy? Mirmúr valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt.
Pont olyan, mint lentről, gondolta magában, csak nagyobb.
Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmúr boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében.
Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta.
De hogy megyünk vissza a földre?
Kérdezte a kis csacsi.
Bűz csak rám,
mondta Mirmúr. Azzal elővett egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre.
Igaz, hogy leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki.
Mirmúr azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölt a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt.
Ott voltunk, gondolta magában. Lepipáltuk a legyet.
Kedves gyerekek, ma este Csukás István, Mirmúr a kandúr című meséjének 8. részével búcsúzunk tőletek, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunde János nevében is a műsorvezető Molnár András.
És itt van ez a számomra annyiszor elolvasott mondat, és annyiszor idéztem már prédikációkban is. Édesanyja megkérdezte tőle, hogy miért imádkozol olyan sokat, hiszen nincsen neked annyi vétked. És mit válaszol Magdika? Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha. Válaszolt. Vajon mit értett meg ez a lány, amit az édesanyja még nem értett, az édesapja sem, környezete sem, és talán mi sem értünk még. Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha. Valahogy a végtelenre irányítja a tekintetünket ez a kislány, a végtelen szeretetre, az örök misztériumra, az örök húsvétra, a Szent Háromságos Egyisten belső életére, természetére. Így folytatja a könyv, bizonyos részeket természetesen kihagyok. Később sem volt másképpen, sőt mondhatjuk, hogy ima szeretete állandóan fokozódott. Előfordult nem egyszer, mondta el édesanyja, hogy téli éjszakákon a hidegtől szinte dermedten találtam, amint ágyában térdelve elnyomta az álom. Betakargattam. Ha ilyenkor fölébredt, folytatta imáit a befejezésig. Voltak hetek, hogy sok munkája és fáradhatatlan apostolkodása mellett napi 3-4 óránál több nem jutott alvásra. Napirendjének lelki részét azonban nem engedte megrövidülni. Első volt előtte a lélek. Csodálatosan szívós természettel ajándékozta meg a Teremtő. Sohasem panaszkodott, hogy álmos. Arcán alig látszott fáradtság, friss szellemén pedig egyáltalán nem. Tehát ahogy növekedett korban és bölcsességben és kedvességben, úgy az ima szeretete is állandóan fokozódott. Az ima szeretete szeretett imádkozni. Nem csak imádkozott, meg nem úgy fogta fel az imát, hogy ezt most el kell mondani, bár, mint ahogy hallhattuk, makacsan ragaszkodott az eltervezett imáihoz. Szerette az imádságot. Szent II. János Pál pápának a mondata jut eszembe most, aki azt mondta, hogy szükségem van a rózsafűzérre. Tehát nem azért mondta a Szent Pápa sem a rózsafűzért, mert teljesíteni akart az Isten előtt, mert hogy elhatározta és megfogadta, hanem azért, mert szüksége volt rá. Mert az ima az olyan, mint a lélegzetvétel. Mert ima nélkül megfulladunk, megfullad a lélek. És minél többet imádkozunk, annál jobban megszeretünk imádkozni. Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki fokozatosan mindig emeli a tétet. Aki nem marad meg azokban az imákban, amit gyerekkorában tanult vagy tanítottak neki, és élete végig csak ezeket mondja, hanem az ima életében növekszik, fejlődik, tökéletesedik. És ehhez kell lelkivezető, kell olyan atya, kell olyan életszentségben jóval előttünk járó ember, aki ebben segít nekünk. Az ima életünk egy művészet. Az nem lehet csak jól berögzött régi imák ismételgetése, hanem ebben növekednünk kell. És az Isten is azt akarja, hogy növekedjünk benne, mint ahogy korban is, bölcsességben is, kedvességben is növekednünk kell, mint ahogy Jézus is növekedett. Engedjük meg, hogy hozzáértő lelki emberek felülvizsgálják az ima életünket. Menjünk el hozzájuk, beszéljük meg, mondjuk el, hogy is néz ki a lelki életem, az imádságos életem, és engedjük meg, hogy vezessenek, hogy tanácsot adjanak. Az egyébként is egy nagyon alázatos cselekedet, amikor én másoktól kérek tanácsot ilyen lelki dolgokban is, amire mondhatná valaki azt, hogy hát ez magánügy, ez az én dolgom, ehhez én jobban értek. Nem nagyon értünk hozzá. A jó Isten ért hozzá, és ő pedig emberek által szeretne minket tökéletesíteni. És a Szentlélek szeretne bennünk imádkozni. Az már egy jó állapot, ha mi is eljutunk arra a szintre, hogy azt mondjuk, ami égi édesanyánknak, hogy édesanyám, szűzanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. A szűzanya is egy nagy tanítómester az imádságban, ha megengedjük neki. Ő fokozatosan tökéletesíti és szebbé teszi az imánkat. Olyasmi egy hasonlattal, mint amikor járunk a mezőn és szedünk virágokat, visszük az édesanyánknak vagy édesapánknak, a családunknak, és mire hazaérünk, elhervadnak, benne van mindenféle gaz is, fű, és hát nem a legszebb lesz az a csokor, de azért a szüleink örülnek neki. Mi is, hogyha imádkozunk, mint hogyha egy csokrot szednénk a Jóistennek, átadjuk a szűzanyának, ő megszépíti ezt a csokrot, csodálatosan széppé teszi, és úgy adja oda drága szent fiának, ha az ő kezébe adjuk. Különösen, ha még a virágokat is a szűzanya kezéből vesszük, az imádságokat. Engedjük meg, hogy segítsenek nekünk ima életünk fejlődésében. Napról napra tökéletesedni kell az imánknak, és napról napra kérni kell az Urat, hogy Uram, add, hogy egyre jobban megszeressem az imádságot, egyre többet akarjak imádkozni, egyre többet akarjak veled beszélgetni, veled lenni, és veled egyre tökéletesebben egyesülni az imádságban és a szentségekben. Boldog Bódi Mária Magdika inkább a alvását rövidítette le, de, mint ahogy az édesanyja mondja, napirendjének lelki részét nem engedte megrövidülni. Első volt előtte a lélek, ami örök. És valóban csodálatos szívós természettel áldotta meg őt a Teremtő, mert azért ezt nem mindenki tudja csinálni, és nem is kell, tehát ezt azért bölcsességgel, okosan, józanul, és mindenki a maga állapotának, életállapotának megfelelően, meg az egészségi állapotának megfelelően kell ehhez viszonyulni. Nem a cselekedetekben kell utánozni, hanem a lelkületben, a vágyban. A vágyunk lehet nekünk is ugyanolyan végtelen, mint Magdikáé, mert a végtelenre irányul, és az ő vele való egyre tökéletesebb kapcsolatra. És hogy ezt majd hogy oldja meg az Úr, és hogy tudunk vele egyre tökéletesebben kommunikálni, az bízzuk a Szent Lélekre. A szív irányultsága a lényeg. És hogy mi az első az életünkben, és mik a fontos dolgok. Persze mi is megtehetjük azt, hogy héten egy-egy napot virasztunk, egy-egy órát, egy éjszaka, akár közösségben is. Vannak imacsoportok az interneten is, akik minden pénteken 2 és 3 között virasztanak, oda is be lehet csatlakozni, csodálatos, így közösségben fölébredni éjjel 2-kor, és egy órát imádságban tölteni, a csöndben, az éjszakában áldozatot hozva, mert fölébredni nem könnyű, aztán visszaaludni sem könnyű, de aki megteszi, azt hiszem mindenki tapasztalhatja, hogy másnap szinte semmi fáradtságot nem érez, mert Istennek adtuk ezt az órát. És a virasztás is egy imádságos forma, amit jó, ha visszahozunk a köztudatba és az életünkbe is. Jézus is buzdít minket a virasztásra, persze átvitt értelemben is, de nyugodtan érthetjük konkrétan is. Kérjük boldog Bódi Mária Magdika hathatós közbenjárását, hogy mi is nagyon szeressünk imádkozni, egyre jobban szeressünk imádkozni, hogy a lelki életünk legyen az első, az Istennel való kapcsolatunk legyen az első, és hogy adjon erőt nekünk is az Úristen, hogy tudjunk áldozatokat hozni érte, nem mintha az Istennek lenne erre szüksége, nekünk van rá szükségünk, mert a lelkünk vágyik arra, hogy valamit viszonozzunk abból a szeretetből, amit kapunk a jó Istentől, és más emberekért is áldozatot hozva, közbenjárva értük, közelebb tudjuk őket vezetni Krisztushoz, hogy őt megismerjék, megszeressék, és soha el ne hagyják. Még egy kis kedves történetet felolvasok, amiből kitűnik, hogy Magdika mennyire szerette a papokat, és mennyire tisztelte a papokat, mint Isten embereit. Épp a napokban akadtam rá erre a viennai Szent János idézetre, ahol azt mondja, Isten után a papa minden. Hagyjatok egy plébániát 20 évig pap nélkül, és az emberek állatokat fognak imádni. Papság misztériumát taglalja viennai Szent János is több gondolatában. Érdemes olvasni tőle, de most térjünk vissza a Bódi Mária Magdikára, és erre a szép kis megható történetre. Élete vége fele történt egy alkalommal, meséli Bíró néni, a Balatonfűzfői plébánia szeretett szolgálatának a vezetője, hogy Magdi későn érkezett Keneséről Fűzfőre. Mivel a közbiztonság abban az időben már gyenge lábon állt, szállást kért nálunk. Lehetett, hogy 11 óra már, amikor gyenge kopogására lettem figyelmes. Kinéztem és láttam, hogy Magdi áll az ajtó előtt. Természetesen szívesen fogadtam. Mivel férjem is itthon volt, nem tudtam más megoldást találni, mint azt, hogy felajánlottam neki a nálunk lakó, de azokban a napokban távol lévő lelkipásztorunk szobáját. Túlságosan nagy ez a megtiszteltetés, suttogta, meghatódott a Magdi, hiszen a pap Isten szolgálja. Hogyan is juthatok én egy fölszentelt pap szobájához? Milyen nagy dolog ez? Reggel frissnek és átszellemültnek látszott, folytatta bírónéni. Nagyon nagy volt a megtiszteltetés, mondta búcsúzás közben Magdi. Nem is aludtam semmit, csak imádkoztam egész éjszaka. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!